A világ leghosszabb 1100 km hosszúságú tenger alatti áramvezetékét építik meg, hogy a Kaszpi-tenger térségéből zöld energiát szállítsanak Közép-Európába, jelentette be Szijjártó Péter. 440 milliárd forintos energetikai programot hirdet a kormány. 60-ról 40 euróra zuhant a földgáz tőzsdei ára egy hónap alatt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A világ leghosszabb tenger alatti áramvezetéke épülhet meg a kontinens keleti felén a térségbeli országok részvételével, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az azeri, a bolgár, a grúz és a román energiaügyi miniszterrel tartott budapesti tájékoztatón. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Európa legnagyobb zöld energia projektje jöhet létre a kontinens keleti felén a térségbeli országok részvételével, fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, 5 ország arra vállalkozott, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importál a Kaszpi-tenger térségéből Európába.
Egy zöld energia folyosót hozunk létre, amely egy hatalmas vállalkozást jelent, hiszen ahhoz, hogy a Kaszpi-tenger térségéből a zöld áramot ide tudjuk hozni Közép-Európába, meg kell építenünk a világ leghosszabb tenger alatti áramvezetékét, amely mintegy 1100 kilométer hosszan fog húzódni. Ez lehetővé teszi, hogy évente nagy mennyiségű zöld áramot hozzunk ide Közép-Európába, amely jelentősen javítani fogja ennek a térségnek a versenyképességét, hiszen jelenleg Európában 3-4-szer annyit fizetünk az energiáért, mint akár az amerikai vagy a kínai gazdasági szereplők otthon.
Georgia miniszterelnök helyettese arról beszélt, hogy átfogó energiafejlesztést terveznek. Levin Devitasvilit szinkrontolmácsolással hallják.
Ugye a megvalósíthatósági tanulmányt kell elsőként létrehozni, az ezzel megbízott vállalat munkájának köszönhetően gyorsan haladunk előre, úgyhogy remélhetőleg a negyed évre létrejön a megvalósíthatósági tanulmány, amelynek köszönhetően a konkrét megvalósulási lépésekre koncentrálhatunk.
Azerbajdzsán energiaügyi minisztere azt emelte ki, hogy 12-ből 10 ország, amelynek földgáz szállítanak, Európában található. 2021-ben fokozták az export volumenét, ez idáig 57%-os növekedést tapasztaltak, tette hozzá Parviz Shabazov.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Több mint 440 milliárd forint értékben indítanak pályázatokat vállalatok számára, Jedlik Ányos energetikai program néven, mondta el Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Tárca Facebook oldalára feltöltött videóban.
Több mint 440 milliárd forint értékben indítunk pályázatokat vállalatok számára. A Jedlik Ányos energetikai program 10 kiírásán egyebek mellett a vállalati energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatás fejlesztésre nyerhető el támogatás. Ezek mellett több felhívás szolgálja majd a földhő fokozott hasznosítását és a távhőrendszer korszerűsítését is. A Jedlik Ányos program erősíti Magyarország energiafüggetlenségét, fokozza a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, továbbá a zöld energiatermelés és tárolás ösztönzésével óvja a környezetet. De a legfontosabb hatása mégis az lesz, hogy csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva a versenyhelyzetüket. A szakma javaslatait meghallgattuk, a részleteket kidolgoztuk, így hamarosan indul a pályázati kiírások társadalmi egyeztetése is. Azon dolgozunk, hogy 2025 az energetikában is az áttörés éve lehessen.
Lantos Csaba energiaügyi minisztert hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jelentősen csökkent a fosszilis energiahordozók világpiaci ára az elmúlt hetekben. A földgázt a február közepi 60 euró helyett március 10-én 40 eurón jegyezték a tőzsdén. Az okokról és a további piaci trendekről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
A globális piacokon jelentős bizonytalanság van. Gyakorlatilag Trump elnök vámpolitikája olyan mértékig megváltoztatná ezeket a globális beszállítási folyamatokat, aminek rövid távon egy olyan hatása lenne, hogy csökkenne a kereslet, és az a csökkenő kereslet látszik egyébként abban, hogy a Brent típusú kőolaj is ugye 70 dollár alatt van, a kőszénára 100 dollár per tonna alá esett, és a földgázárak is ugye jelentősen csökkentek. Hozzáteszem azt, hogy az európai földgázárak esetén más tényezők is szerepet játszottak. Itt novembertől kezdve kialakult egy nagyon komoly spekulációs léggömb a piacon. Ennek az az oka, hogy az Európai Uniónak ugye van egy előírása, amely alapján november 1-ig 90%-ig kell feltölteni az európai gáztárolókat különböző menetrendek alapján. Na most ez arra ösztönözte a fedezeti alapokat és különböző egyéb spekulánsokat, hogy vásárolják az európai földgázt, hiszen biztosan lehet tudni, hogy az európai gázfelhasználók a tavaszi-nyári időszakban jelentős keresetet fognak teremteni a földgáz iránt, amiatt, hogy ugye ennek az Európai Uniós előírásnak eleget tegyenek. Na most ez a spekulációs lufi, ez gyakorlatilag február közepén kidurrant, aminek több oka is van. Egyrészt maga az Európai Unió is megpendítette, hogy ezt a 90%-os feltöltöttségi kötelezettséget átalakítja, részben akár nemzeti hatókörbe helyezi, részben pedig magát ezt a feltöltési kötelezettségre vonatkozó menetrendet megváltoztatja. Emellett ugye a melegebb időről szóló előrejelzések és a gyengébb ázsiai LNG, tehát cseppfolyós földgáz keresleti előrejelzések is ahhoz vezettek, hogy nagyon hirtelen a közel 60 euró per megavattórás csúcsához képest két hét alatt az európai földgáz 40 euró per megavatt alá esett. Tehát egy borzasztó jelentős mértékű, több mint 50%-os árcsökkenés volt mindössze 2-3 hét alatt.
Milyen hatása lehet az amerikai híreknek a földgázra? Gondolok itt arra, hogy ugye Donald Trump kifejezetten ösztönzi a nyersanyag kivitelt, vagyis az Európai Unió területére a korábbinál is több cseppfolyósított földgáz érkezhet.
Ilyen értelemben nagyon jó hírek vannak Európa számára. 2025 végétől kezdve ugyanis az amerikai LNG kínálat nagy mértékben növekedni fog. A becslések szerint 2030-ig, ha visszagázosítjuk ezt a növekvő kapacitást, ez körülbelül 100 milliárd köbméternyi többlet LNG kapacitást jelent csak az Egyesült Államok részéről, és akkor nem is beszéltünk egyéb szereplőkről, tehát mondjuk Katar, Mozambik, Kanada, Ausztrália szintén növeli a kapacitásait, tehát itt egy nagyon komoly LNG kínálat növekedés lesz a világban. Ami nagyon érdekes egyébként az az, hogy vajon az amerikai elnök ezzel a többlet LNG kapacitással fog-e házalni, próbál-e segíteni az amerikai cseppfolyós földgáziparágnak. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben például az orosz földgáz és az amerikai földgáz egy komoly konkurenciaharcba lehet Európába. Ennek mondjuk elsődleges célja valószínűleg körülbelül az az évi 25 milliárd köbméternyi orosz LNG, amit jelenleg elsősorban Nyugat-Európa, Spanyolország, Franciaország, illetve az Egyesült Királyság importál, de elképzelhető az is, hogy amint egy 8-10 milliárd köbméteres vezetékes földgáz is egy érdekes piac lehet az amerikai LNG termelők számára. Ugye az Egyesült Államoktól fizikailag a legközelebbi hely az gyakorlatilag az Európai Unió, tehát ők nagyon szívesen adják el ide a cseppfolyós földgáz terméküket.
Magyarország számára lehet opció az amerikai cseppfolyósított földgáz?
Több kérdés is itt felmerül. Én azt gondolom, hogy leginkább az a kérdés, hogy tudnak-e az amerikaiak olyan kínálatot tenni, olyan árat adni, ami érdekes lehet számunkra. Én azt hiszem, hogy a hosszú távú orosz gázszállítási szerződés az fenn fog maradni jó eséllyel, de az azon felüli mennyiségre valószínűleg egy komoly verseny lesz az amerikai, illetve az orosz fél között. Ugye Magyarország a tavalyi év során közel 8 milliárd köbméternyi földgázt vásárolt, 4,5 milliárd köbmétert vett az MVM csoport ezen a hosszú távú szerződés keretében, azon felül viszont ugye a spotpiacon vásárolt orosz földgázt. Nyilván itt e között lehet egy komoly verseny. Fizikailag egyébként most már képesek vagyunk többletmennyiséget behozni LNG formátumban, elsősorban mondjuk a görög, illetve török LNG kikötőkön keresztül, de ha például megépül a szlovén-magyar interkonnektor, akkor akár az olasz LNG terminálkon keresztül jöhet ez a földgáz Magyarországra.
Mennyiért adhatja az Egyesült Államok úgy a földgázt, hogy megérje Európának azt vásárolni, ezt a plusz 100 milliárdot, ami ugye azért az európai éves földgáz felhasználás nagyjából 20%-a, vagyis jelentős mennyiség. Szóval mennyibe kerülhet ideális esetben, Európa számára ideális esetben az amerikai LNG ahhoz, hogy kiszorítsa mondjuk a katarit vagy az oroszt?
Hát ha költségeket nézzük, az azt lehet mondani, hogy jelenleg az amerikai LNG ár, az amerikai jelenlegi földgázárral, a terminálok költségével, illetve a lehűtéssel és a szállítással és a visszagázosítással, tehát minden költséget egybevetve kb. 15 és 20 euró per megawattóra közötti önköltsége lehet az amerikai termelőknek. Tehát ez azt jelenti, hogy 25-30 euró per megawattóra mellett ez egy nagyon jó üzlet még mindig az amerikai félnek, hogy ide Európába cseppfolyós földgáz szállítson.
Deák András György az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy meglátása szerint nem tér vissza az a korábbi időszak, amikor a háború előtt Oroszország jelentős mennyiségű földgáz szállított Európába, mert hogy valószínűleg a béke megállapodás része lehet akár az is, hogy az Egyesült Államok ezt a piacot szeretné magának megtartani. Ön is hasonlóan gondolkozik, hogy az orosz földgáz a következő években jelentősebben, akár a mostaninál is jelentősebben kiszorul az európai piacról, vagy pont az olcsósága, az északi áramlat megléte, mármint a földgázvezeték megléte miatt, azért visszatérhet, és akár még olcsóbban, mint az amerikai 25-30 eurós. Vagyis kialakulhat akár egy árverseny is?
Én sem hiszem, hogy az orosz földgáz visszatérne nagyobb volumenbe ide Európába. Ennek több oka van. Egyrészt az európai fél nem igazán kíván orosz földgáz vásárolni, miután ugye Oroszország 2022-ben rendre megszegte az európai gázszállítási szerződéseket. Másrészt ugye politikai okok miatt sem kíván tulajdonképpen az Európai Unió cégei orosz földgáz vásárolni. Gyakorlatilag ugye a nyugat-európai közvélemény negatívan, ellenségként néz azért Oroszországra, és hát látható, hogy ha mi orosz földgáz vásárolunk, azzal tulajdonképpen az ő háborús céljaikat valahol támogatjuk. Másik oka egyébként annak, hogy nem szeretnénk nagyobb volumenben orosz földgáz vásárolni, az pont az, hogy nagyon nagy mennyiségű LNG kapacitás jön a világba. Ugye Európa itt az elmúlt 3 évben kiépítette a szükséges LNG fogadó terminálokat. Jelenleg egyébként ezeknek a kapacitás kihasználtsága 40% körül van, tehát tulajdonképpen LNG formában bőven be tudjuk hozni azt a mennyiségű földgázt, amire nekünk itt szükségünk van, jóval kisebb politikai felár mellett. A nagy verseny miatt egyébként ugye várhatóan az árak is csökkenni fognak, tehát az az érv sem feltétlenül igaz, hogy Oroszország és az orosz földgáz olcsóbb, ők pont ugyanazért a piaci árért próbálják egyébként eladni a földgázukat, mint amennyiért az amerikai vagy a katari LNG termelők.
Mit látunk a kőolajpiacán? Miért csökkent az ár, és a középtávú előrejelzések mit mutatnak, akár az év végéig milyen olajára lehet számítani?
Hát ennek több oka van, ugye már említettem a fő okot, hogy van egy nagyon komoly kereseti bizonytalanság. Trump vámpolitikája ugyanis felforgatja tulajdonképpen az egész világ kereskedelmnek a rendszerét, ami egy jelentős recessziós kockázatot hoz magával, akár a fejlődő, akár a fejlett piacok esetében. Emellett látszik az, hogy az OPEC-en belül van egy komoly feszültség. Ugye itt 2023-ban történt egy önkéntes napi 2,2 millió hordós kínálatcsökkentés az OPEC tagállamok részéről. Ez azonban nem tudta olyan mértékig feltornászni az árakat, amennyire az OPEC tagok szerették volna, emiatt egy komoly bevételi hiány van tulajdonképpen a kartelen belül, és egyre nagyobb a belső nyomás, hogy a kínálatot növeljük. Egyes országok, mint mondjuk Irak, vagy az Egyesült Arab Emirátusok, jelenleg 30-40%-kal is a kapacitásuk alatt termelnek. Tehát várható, hogy az OPEC ebből a 2,2 millió hordóból valamennyit vissza fog hozni idén a piacra. Emellett egy harmadik tényezőt is hadd emeljek ki. Itt ugye nagyon várja a piac azt, hogy esetleg a Trump kormányzat Irán és vagy Oroszország ellen további szankciókat léptet életbe. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy ezek a szankciók váratnak magukra, tehát ez a fajta felfelé ható tényező egyelőre nem jelenik meg most az árakba, és úgy tűnik, mintha a piac is egyre kevésbé bízna ezeknek a szankcióknak az életbe lépésére. Hát ezek a tényezők mind-mind lefelé mutató kockázatot jelentenek a Brent típusú kőolajnál. A piaci szereplők egyébként $60 körüli Brent árak kezdenek számítani az év vége felé.
és mondjuk a nyári időszakra ez a 70 dolláros szint maradhat, vagy elindul már jelentősebb lépésekkel a 60 dollár felé? Legalábbis a mostani előrejelzésekből mi derül ki?
A nyári időszak szezonálisan némileg erősebb keresletet mutat, de hozzáteszem azt, hogyha a világgazdasági növekedés megroppan, annak jóval erősebb hatása lehet, mint a szezonalitásnak. Én azt hiszem, hogy valahol 60 és 70 dollár között leszünk az év során, hogyha ezek a tényezőkben nem történik változás, ha pedig ugye nagyon jelentős gyengülés lesz a növekedésbe, akkor nagyon hamar elérjük ezt a 60 dollár körüli szintet. 60 dollár alá egyébként talán azért nem megyünk, mert ott azért már várható a kínálatnak egy erőteljesebb reakciója, tehát az amerikai palaolajtermelők egy jó része már jelezte, hogy 60 dollár alatti árfolyam mellett nagy mértékben visszavágja a kínálatát.
Mi történt a kőszénpiacán, hiszen legalábbis azt lehet olvasni, hogy a kereslet ott jelentősen nem csökkent. Az árak mégis lefelé mutatnak.
Igen, ez nagyon meglepő. Valóban 2023 és 2024 is egy borzasztó nagy növekedést hozott elsősorban Ázsiában a kőszén felhasználásában. Tehát Kína, India vagy akár Indonézia olyan mértékben növelte a saját kőszén felhasználást, amire korábban nem igazán számítottak. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a nemzetközi árak tovább süllyednek. Tulajdonképpen már ez a 100 dollár per tonnás fekete kőszén ár, ez már egy olyan szint, amely mellett a kínálat is elkezd lassan reagálni. Tehát lehet hallani már olyan híreket, hogy Ázsiában egyes kőszénbányák a termelés visszafogását vagy a bányák bezárását tervezi az alacsony árak miatt.
Nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádióban is az elmúlt hetekben Grönlandról és Kanadáról, mint az Egyesült Államok kiszemelt területeiről. Milyen nyersanyagok vannak ezen a két területen, amelyek hamarosan vagy a közeljövőben elérhetőek lesznek a globális felmelegedés okozta jégpáncél eltűnésével, azzal, hogy ezek a területek sokkal jobban elérhetőek és megmunkálhatóak lesznek?
Hát gyakorlatilag minden. Afele mutatnak a szeizmológiai vizsgálatok, hogy például ezen a területen jelentős fosszilis vagyon is van, tehát kőolaj, földgáz, illetve kőszénlelőhelyek is találhatók, de hadd emeljem ki például Kanadát, ugye Kanadában találhatók az egyik legnagyobb uránlelőhelyek, nagyon jelentős az olaj és gáz vagyon, és hát gyakorlatilag a periódusos rendszer teljes része is megvan, tehát az a bizonyos 12 ritka földfém is megvan, aminek most Kína egyfajta monopólium hatalomban van, tehát én azt hiszem, hogy az első államok nagy mértékben érdekelt az itteni bányászat növelésében, pont azért, hogy csökkentse mondjuk a Kínától való függést, tehát lényegében minden olyan terméket és minden olyan ásványkincset ki szeretne ezekről a területekről aknázni, amelyek itt találhatóak. Mondom, tulajdonképpen a teljes periódusos rendszer megtalálható ebbe a két országba.
Jelenleg milyen szinten áll a kanadai kitermelés ezen ásványkincsekből?
Hát ez egy izgalmas kérdés. Ugye eddig a hatalomba az a Trudeau nevű miniszterelnök volt, aki egy liberális miniszterelnök volt, és akinek egyébként a bányászatot támogató politikája nem volt túl erős. Most ugye a ma reggeli hír, hogy Mark Carney lesz az új miniszterelnök, ő sem feltétlenül egyébként a bányászat erősítését szeretni az országba. Nyilván ugye itt két erő csap egymással össze, egyrészt ugye Kanada rendkívül gazdag ásványkincsekben, de hát ennek a kitermelése, kibányászása ugye jelentős környezeti károkkal jár, tehát ez a két erő az, ami tulajdonképpen meghatározza ezt a tényezőt, hogy melyik irányba mennek el, illetve a meglevő kanadai politika is nagyon fontos szerepet bír, hogy tulajdonképpen ezeket a lelőhelyeket ki lehet-e aknázni, milyen gyorsan történik például a környezetvédelmi és egyéb engedélyezés, tehát ezt fogja meghatározni. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel az első államok is fel akarja építeni a saját értékláncát hasonlóan Kínához, hogy ne függjön egyébként az ázsiai országtól, azért valószínűleg ezekben az ásványkincsekben, ezekben a nyersanyagokban egy komoly áremelkedés lesz, ami inkább abba az irányba viszi majd előre Kanadát és Grönlandot is, hogy segítse ezeknek az amerikai terveknek a megvalósulását, magyarán könnyebben, gyorsabban engedélyezze ezen ásványkincsek kitermelését.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A magyar AS Solar Kft. Felkerült a Financial Times Európa 1000 leggyorsabban növekvő vállalatai csorbálító rangsorába, méghozzá az előkelő 12. helyre. Domanics András kérdezte a cég egyik tulajdonosát, Szenyán Endrét.
2000-es év és 2023-as lezárt üzletévek tekintetében sikerült ezt a 7000% környék növekedést elérnünk. Nyilván itt benne volt az iparágnak egy óriási növekedése Európa szerte, de Magyarországon különösen. Elég sok támogatási lehetőség volt, és hát ebben sikerült a versenytársakkal legalább egy szintidőt úszni, vagy talán egy picit itt-ott meg is előzni őket. Ez okozta ezt a számunkra is meglepő nagymértékű növekedést.
Mivel foglalkozik a cég tulajdonképpen?
Az alaptevékenység ez napelemes rendszerek telepítése, tervezése, esetleg karbantartása, de alapvetően azért mi egy komplex szolgáltatás csomagot nyújtunk, tehát itt nem csak önmagában az iSolarról tudunk beszélni, hanem az iSolar és a hozzátartozó cégcsoportról. Tehát van egy pályázatíró cégünk, most már külön van a nagykereskedelmi cégünk, illetve foglalkozunk még okos otthon technológiával. Ezeknek az integrációja, ezeknek az egybefoglalása, egy kapus rendszerét tétele gyakorlatilag az, ami hát talán egy kicsit a siker záloga is volt, mondhatjuk. Így. Egy kapcsolattartó, egy bemeneti pont, és így próbáljuk az ügyfél élményt minél magasabb szintre emelni.
Mi ma a legnagyobb kihívás egy feltörekvő cég számára?
Nekünk az volt a nehéz, hogy előtte nem voltunk vállalkozók, hárman vagyunk üzlettársak, ebből én nem voltam vállalkozó, az egyik üzlettárs egy magánszemély volt, tehát egy egyéni vállalkozó, a harmadik üzlettárs pedig napelemekkel foglalkozott, egy kisebb csapata volt, egy kis saját csapata, ebből a csapatból lett egy 150 főt foglalkoztató vállalat, csoport, megbízási szerződéssel, munkaszerződéssel és így tovább, és ennek a lekezelése volt a legnehezebb, tehát az irgalmatlan méretű növekedést lekövetni. Tehát az tény, hogy a kabátunk az sokkal nagyobb volt mindig, mint amekkorák mi vagyunk, és ebbe bele kellett nőnünk. Szervezetileg lekövetni ezt nagyon nehéz volt, pénzügyileg volt nehéz lekövetni ezt a növekedést, és hát a szervezet menedzsmentben, a szervezet kultúrában volt ez még szintén nehéz.
Munkában le lehetett ezt követni? Tehát az ember azért olvas nyilván negatív kommenteket is, tehát nem biztos, hogy mindig minden sikerül. Lehet követni egy ekkora fejlődést?
Hát borzasztóan nehéz lekövetni ezt a növekedést. Dolgoztunk saját kivitelező csapatokkal, illetve alvállalkozókkal, és azért az, hogy minőség az magas legyen, azt mondjuk viszonylag objektív a Google értékelését tudják mutatni. Ott 4,7 és 4,8-as értékelések között mozgunk. Azért ez azt mutatja véleményem szerint, hogy amit elvégeztünk munkát, még ha nyilván hibáztunk és még ha nyilván rontottunk is valamit, de ezeket vagy kijavítottuk, vagy eleve már olyan minőségű munkát tettünk le az asztalra az ügyfeleknél, ami után megnyomták az 5-ös vagy a 4-es gombot, amikor minket értékeltek.
Hová lehet még innen tovább fejlődni?
Azért azt látjuk, hogy a magyar napelemes piac az véges. A fókuszterület az át fog kerülni, vagy már át is került az energiatárlásra, az energetikai menedzsmentre, az okos menedzselésére, az épületnek leginkább energetikai szempontból, illetve a külpiacok felé elkezdtünk nyitni. Már 2022-23-ban tettünk e felé lépéseket, 24-ben pedig már a bevételnek egy jelentősebb része származott külpiacból. Tehát jelen vagyunk leányvállalattal Romániában, ott van is egy saját raktárunk, onnan szolgálunk az ottani napelemes telepítő cégeket, de a horvát, tehát több mint 12 európai országba adtunk már el napelemes rendszerhez való komponenseket. Jelen vagyunk Afrikában, Tanzániában van egy projektcégünk, ahol kis-közepes méretű rendszereket telepítünk, illetve a Közel-Keleten folytatunk még egyelőre csak előzetes felméréseket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk ott piacra lépni. Tehát abszolút ott lehet megmaradni, hogyha több lábon állunk és nemzetközivé válunk.
Szenyán Endrét, az iSolar Kft. Társtulajdonosát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.